kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Ezékiel próféta könyve 20. fejezetéből, a 32. verstől kezdve szemelvényesen. Semmi nem lesz abból, amint ti gondolkoztok, amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral, és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szembe állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek, hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza, így szól az én Uram, az Úr. Isten áldása legyen az igén. Keresztény testvéreim, Krisztus előtt 597-ben Nabukadnecár a babiloni seregek élén Jeruzsálemet megadásra kényszerítette, királyát, vezetőit, a társadalom előkelő rétegét pedig magával hurcolta Babilonba. Megkezdődött Júda és Jeruzsálem népének számüzetése is. Tudjuk, hogy az északi ország rész Izrael már rég elesett. A számüzettek között volt Ezékiel is, aki papi családból származott. Annak rendje módja szerint, amikor 30 esztendős lett, el kellett volna kezdje papi szolgálatát, de erre nem volt lehetősége, hiszen ott a számüzetésben nem volt templomuk. Isten aztán különleges szolgálatot szánt Ezékielnek. Elhívta prófétának. Ez elhurcoltatása után 5 évvel történt. A most felolvasott ige Ezékiel prófétai szolgálatának 2. évében történt eseményekről tudósít. Tehát Krisztus előtt 591-ben történt, hogy a deportált nép vénei, Izrael elöljárói elmentek Ezékiel prófétához, hogy általa megkérdezzék az Urat, hogy tanácsot kérjenek Istentől. Legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek, tehát bálványokat tisztelnek? Ez a kérdés a nemzetek asszimilációjának, egyik népnek a másik népbe beolvadásának mai szóval integrációjának a kérdése. Mit tegyen a választott nép a számüzetésben? Simuljon a Babilonban lakó pogány népekhez? Tisztelje azok bálványait? Erre egyébként kényszerítették is őket. Gondoljunk csak Dániel próféta könyvében Sidrák, Misák, Abédnégó történetére, akik a tüzes kemencébe kerültek, vagy Dánielre magára, aki az oroszlánok vermébe került, mert nem volt hajlandó leborulni a Nabukadnecár által készített szobrok előtt. Ezt várta tőlük Nabukadnecár, a hatóságok és az ott élő emberek, hogy tiszteljék az ottani bálványokat. Mai szóval élve tehát mindenki azt várta tőlük, hogy integrálódjanak az ottani társadalomba. Hogy ez mennyire súlyos kérdése az emberiségnek, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy ma is erről szól az életünk. Ez a kérdés tartja feszültségben a világpolitikát, most különösképpen Európát. Mi sem természetesebb számunkra, mint hogy elvárjuk az Európába bevándorló törököktől, araboktól, ázsiaiaktól, afrikaiaktól, hogy integrálódjanak társadalmunkba, hogy tartsák tiszteletben a mi értékrendünket, amelyet mi képviselünk ebben a világban. És éljenek ők is a mi erkölcsi és társadalmi és vallási normáink szerint. Ők viszont, az ide emigrálók nem akarják feladni saját identitásukat, nem akarják feladni saját értékrendjüket, életformájukat és vallásukat. Ők azt szeretnék, hogy mi igazodjunk hozzájuk, hogy mi tartsuk tiszteletben sajátos kultúrájukat, a miénktől eltérő erkölcsi, vallási normáikat. Ez a feszültség aztán olyan erőszakos megnyilvánulásokban sül ki, mondom így idézőjelben, mint például a balkáni háború volt Jugoszlávia felbomlása után, vagy mint az egyre gyakoribbá váló terrorcselekmények kontinensünkön. Európa társadalmi feszültségét súlyosbítja a bevándorlók mellett az a belső értékválság, amelyet az ateista és túlzó liberális eszmék idéznek elő, amikor megütköznek a konzervatív keresztény értékrendet. A keresztény Európa már a múlté, sokan mondják ezt. A keresztény egyház Európában tulajdonképpen úgy él, mint annak idején a választott nép élt a babiloni számüzetésben, szétszórtan, idegen környezetben. Az öntudatos, hitvalló Krisztus hívők már kisebbségben vannak Európában. A csak névleg keresztjének talán még nincsenek kisebbségben, de azok is rövidesen háttérbe fognak szorulni. Az a kérdés tehát, amellyel Izrael vénei akkor elmentek Ezékiel prófétához, hogy kérdezze meg az Urat, mit tanácsol, mit évők legyenek, a mi kérdésünk is. Szoktuk-e, akarjuk-e megkérdezni az Urat? Legyünk olyanok, mint más nemzetek? Mint a többi országok népei? Legyünk az integráció hívei? Az integráció csak egyoldalúan a mi szemszögünkből tudjuk elképzelni? Vagy a kölcsönös egymáshoz igazodást szorgalmazzuk, mert a demokráciában úgy illik, én is engedek valamit, a másik is enged a magáéból, még végül nagy nehezen konszenzusra jutunk. Döbbenettel vettük tudomásul, hogy az elmúlt évtizedekben az európai kereszténység sorra egyre több értékét adta föl. Törvényeket léptetett életbe, amelyek olyan emberi jogokat szentesítenek, amelyekről Isten igéje egyértelműen azt tanítja, hogy bűn. Az európai keresztények kezdenek lemondani ősi jelképeikről is. Azért, hogy mások önérzetét meg ne sértsék. Persze lehet ezt úgy is interpretálni, hogy ez a krisztusi szeretet megnyilvánulása az idegenek jövevények felé. De ha így haladunk, marad-e meg valami az Isten igéjére épített értékrendünkből? Mert az a helyzet, amikor feladjuk elveinket, és a polgári törvény többé nem kötelez bizonyos normák betartására, akkor mi magunk is bátorítást kapunk például arra, hogy elváljunk, mert ehhez joga van az embernek. Vagy bátorítást kapunk arra, hogy természetellenes szexuális irányultságunknak érvényt szerezzünk, és azt kiéljük, mert a szabad embernek joga van az ilyesmihez. Tehát a szabad elvű a kereszténységtől idegen eszméket, éles stílust hordozó világhoz kezdünk simulni, igazodni. Nagyon sok példa mutatja, hogy sajnos így van. Azt hiszem, az az európai társadalom, amelyben él a mai európai keresztény egyház, nagy kihívás próbatétel elé állít valamennyiünket. Akkor is ragaszkodnom kell Isten igéjéhez, ha szabadságom van másképpen cselekedni. Mert a polgári törvény megengedi, mert környezetemben mindenki más megengedi magának, mert most éppen ez a divatos, és így tovább. Heti igénk így szól. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Gondolom, nagyon határozott üzenete ennek az igének, hogy nem szabad meghátrálni. Ne adjuk fel az igére épülő értékeinket. Ne igazodjunk a világhoz, hanem mindig, minden körülmények között az Isten igéjében lefektetett norma legyen életem, cselekedetem motivációja. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a másképpen gondolkodókat, a más vallásúakat nem tartanám tiszteletben. Őket is szeretnem kell, ez a krisztusi értékrend egyik alappillére. Az Úristen nagyon jól tudja, hogy egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben. Tudja, hogy esendők és gyengék vagyunk ahhoz, hogy a kísértéseknek, a világ részéről érkező csábításoknak vagy támadásoknak ellen tudnánk állni. Ezért a próféta által nem is ad receptet a választott nép véneinek, arra nézve, hogy mitévők legyenek ebben a helyzetben. Nem ad gyakorlati útmutatást, hogyan viselkedjenek a nehéz helyzetükben. Hiszen minden egyes alkalom más és más nehézség, más és más konfliktus elé állítja az embert. Minden helyzetben másképpen kell dönteni. Nehéz lenne, nem is lehet pontokba szedni, mitévő legyen a hitre jutott ember, amikor másokkal együtt kell élnie, amikor mások uralmát vagy gyűlöletét kell eltűrnie, és így tovább. Tudja az Úristen, hogy mennyire bonyolult az életünk. Ezért a proféta által útmutató kézikönyv helyett valami egészen más üzenetet tolmácsol választott népének és vezetőinek. Először a most felolvasott igét megelőző részben hosszú történelmi leckén keresztül emlékezteti őket arra, miképpen szabadította meg népét az egyiptomi rabságból. Hányszor voltak engedetlenek Istennel szemben, és Isten megbüntette őket, de mindig megmutatta a szabadulást is, a szabadulás útját, és nyakasságuk, engedetlenségük ellenére is vezette őket az ígéret földje felé, és megőrizte őket, megtartotta őket. Most is így szól hozzájuk, királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Azaz Isten nem hagyja magukra az övéit ott a fogságban, a babiloni nehézségek között. Erős kézzel kinyújtott karral uralkodni fog felettük. Ő maga fogja megvédeni őket, ő maga fog küzdeni értük, hogy a világ, a pogány tenger el ne nyelje őket. Sok mindent át fognak élni, kemény üldöztetésnek, megaláztatásnak lesznek a szenvedő alanyai, de Isten királyuk marad mindvégig. Nem hagyja őket elveszni. Mert Isten nem adja fel, nem árulja el népét, ahogy mi viszont feladjuk és eláruljuk keresztény identitásunkat, értékeinket. Ugyanakkor arra is figyelmeztet minket Isten, hogy kiáradó, lángoló haraggal is királyunk marad. Az ítéletet, a büntetést senki sem kerülheti el. Minden vétek, minden megalkuvás, minden gyávaság sérti Isten szentségét, és lángoló haragját vonja maga után. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy Isten úgyis mindent megbocsát. Tetteinkért személyesen kell vállalnunk a felelősséget. Isten előtt semmi sem maradt titokban, és minden bűn, minden megalkuvás, minden gyávaság, minden engedetlenség miatt haragszik az Isten, és meg fog ítélni bennünket. Isten kiáradó, lángoló haragjának esett áldozatul Jézus Krisztus. Ő ugyanis a mi bűneink ítéletét szenvedte el a keresztván. Helyettünk őt sújtotta Isten haragja. De ez nem jelenti azt, hogy nem kéri számon tőlünk tetteinket. Ha nem tudjuk Krisztushoz kötni az életünket, benne bízni és reménykedni, bűneinket rábízni, neki meggyónni, akkor bizony Isten lángoló haragja rajtunk marad, és felperzsel minket. Érdekes és nyilván magyarázatra szorul Istennek az az üzenete, hogy átterellek benneteket pásztor botom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Ebben a kijelentésben is sok biztatás, vigasztalás rejlik, de ugyanakkor az ítélet komolysága, kikerülhetetlensége is benne cseng. Mózes 3. könyve 27. fejezetében szól erről Isten igéje, Isten törvénye, amikor a tizedről tanít. Az Úrnak kell mindent felajánlani, mindenből a tizedet. A föld minden tizede az Úré, mondja. És amikor az állatokról van szó, akkor most idézem, a marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az Úr szent tulajdona legyen. Nem szabad válogatni a jó és rossz között, sem kicserélni azokat. Így szólt a régi törvény. Ebben az a vigasztaló, hogy nem lehet emberi ügyeskedéssel, számítgatással befolyásolni, melyikünk lesz az Úré. Isten dönti el, és akit kiválaszt, azt szeretetébe, kegyelmébe fogadja, és örök szövetségével ajándékozza meg, tehát üdvösségre vezeti. Ez a prófétai kép azért félelmetes is, mert azt is sugallja, hogy közülünk csak minden tizedik juthat üdvösségre. De ha megfigyeltük, éppen ez a tizedik kifejezés hiányzik a prófétai képből. Nyilván nem véletlenül. Át kell tereltetnünk Isten pásztorbotja alatt. Ez nem kétséges. Ez a kikerülhetetlen ítéletet jelenti. És ott semmiféle emberi ügyeskedéssel, okoskodással nem másíthatjuk meg Isten ítéletét. Ő választja ki azokat, akik üdvösségre jutnak. Nyilván azok lesznek a kiválasztottak, akik Jézus Krisztus nevében, Jézus Krisztusban bízva járulnak oda. Ezt tudjuk az új szövetségből. Befejezésül még csak egy gondolatot kívánok szívetekre helyezni. Isten azt üzente népének, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek. Az én nevemért. Isten azt üzeni népének, hogy a bűn fogságának egyszer csak vége lesz, és üdvözíteni kívánja Krisztus népét. Nem azért, mert mi bűnösök vagyunk, és megsajnált volna minket az Isten, nem azért, mert nagyon jók lennénk, és megérdemelnénk az üdvösséget, hanem csakis az ő szent nevéért cselekszik így. Mert az Isten akarata, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Adja Isten, hogy Krisztus áldozata rajtunk ne vesszen kárba. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy amikor nagy bajban, nyomorúságban vagyunk, akkor is mellénk állsz, kinyújtott karral védelmezel bennünket, és akkor is azon fáradozol, hogy üdvösségre vezess minket. Kérünk, erősíts meg hitünkben, hogy mindvégig ragaszkodni tudjunk megváltó, üdvözítő Urunkhoz, aki már elkészítette számunkra az üdvösséget. Amen.